Amikor egyetemista koromban még a Szimplában is volt egy táncház, és éppen a pincéből, ahol a táncház zajlott, felmentünk a felső pulthoz kérni valamit, akkor beszélült oda két ifjú regény, és kérdezték, hogy mi van itt, és akkor az ott pultnál sörözők mondták, nem tudom, lent valami népi durva.
Népi durva?
Népi durva, igen.
Ez jó.
Tehát, hogy... Nyilván ma is tudjuk, hogy ez nem mindenkihez jut el a kulturális örökségünknek ez a hagyománya, bár egyébként a gyerekek szerintem rendkívül fogékonyak.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk Bognár Szilvia, népdalénekes ez alkalommal. Szervusz, köszönjük szépen, hogy bejöttél.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Hogy lesz valakiből népdalénekes? Hogy csak így belecsapjuk.
Ezek biztos különböző utak. Belőlem úgy lett népdalénekes, hogy még egészen kislánykoromban nagyon szerettem énekelni, állítólag altatva. Úgy altattam magamat, hogy dudoláztam a...
Micsoda öngondoskodás, mert...
Az ágyban, de amikor általános iskolában felsős lettem, akkor gondoltam egyet, és szövőszakkörre beiratkoztam. Ott vezette a szakkör Tanai Erzsébet, aki egyébként énekelt, és egy Vasi Népdal Stúdió nevű kis csapatot vezetett, oda hívott engem dalolni, illetve az iskolában is tanultam tőle énekeket. Úgyhogy ő vezetett be ebbe a világba, amellett, hogy egyébként a nagyapám is dalos kedvű volt, anyukám is nagyon szerette énekelni, és gyönyörű hangja van, de nem kötöttünk szorosan a népzenéhez és a néphagyományhoz. Erzsi révén viszont gyakorlatilag már gimnazista voltam, amikor intenzíven elkezdtem énekelni a stúdióba, aztán már 18 éves, amikor táncolni is nagyon vágytam, és a Bogja Népzené Együttessel is kezdtem énekelni, úgyhogy így bővült ez a terület és ez a repertoár, és aztán azt éreztem, hogy nekem, engem ez a terület hív a legjobban, és hogy nagyon-nagyon erősen kötődöm hozzá érzelmileg, és persze voltak szakmai mérföldkövek is.
Uh-huh. De mi az, ami érzelmileg nagyon megfogja az ember, vagy téged nagyon megfogott a magyar népzenében? Hát vagy egyébként nem csak a magyar, tegyük hozzá, mert hogy más népzenei stílusokban is előadsz.
Igen, gyakran. A más népzenei stílusok később jöttek az életembe. Akkor tulajdonképpen még elsősorban az együtténeklésnek az öröme volt a legfőbb húzóerő, ha lehet ezt mondani, tehát azokkal a lányokkal, akikkel ott együtt énekeltünk, a mai napig nagyon jó barátságban vagyunk, és nagy-nagy örömet okozott ez a közös dalolás, ennek az ereje, nem tudok másképp fogalmazni, bármi triviálisnak is tűnik. Úgyhogy elsősorban ez volt, de utána már nagyon-nagyon kezdett érdekelni az egykori magyar paraszti kultúra, hogy teljes egészében, így aztán a főiskola egy-két éve után én átnyergeltem Budapestre az Erdély néprajz szakára. Igen.
Kihagytál egy fejezetet Szombathelyen, az Anima Sound Systemet. Az hogy jött, hogy az Animában énekeltél? Azon túl, hogy ugye abban a városban
szokták
laktatok.
Mondani, hogy minden a kapcsolatokon múlik. Noha én nem használtam ilyenkor még a saját kis kapcsolatrendszeremet, de ez is azon múlott, ugyanis Tanai Erzsébetnek a férje, Németh Tamás, és a fia Gergő az Animában muzsikáltak, és ezek az Anima próbák akkor ott zajlottak a mi lakhelyünkön, méghozzá Gencsapátiban, én 11 éves koromtól Gencsapátiban laktam a szüleimmel, ők most is ott élnek, és azóta kiderült, hogy rengeteg felmenőm élt Gencsapátiban, az apai ágon. A lényeg, hogy az ottani művelődési intézet alaksorában zajlottak ezek az anima próbák.
És ezt véletlenül lementél a
lépcsőn? Hát nem véletlenül mentem le, mert hogy Zsolt többször kérte Erzsitől, hogy adjon már neki egy énekes leányt, mert hogy őt nagyon izgatta a népdaloknak a feldolgozása, felhasználása ebben a zenei projektben, és hát én voltam az az énekes leány, akit egyszer csak kicsit féltve, de Erzsi leengedett abba a próbaterembe, és aztán ott ragadtam 3 évig.
Uh-huh. Aztán végül ott elváltok az útjaitok. Nem érdekelt annyira téged ez az elektronikus szcéna?
Hát egyrészt ugye eljöttem az ELTE-re tanulni, uh-huh. másrészt akkor annyira erősen kötődtem a hagyományos népzenei vonalhoz, hogy nehezen találtam a helyemet ebben a zenei világban, hogy hogyan is kellene megszólaljon itt a dal, hogy mi a felhasználásnak az elfogadható módja, úgymond. Tehát, hogy akkor én még szinte gyerek voltam, nem volt rálátásom, olyan esztétikai érzékem, nem tudtam ebben, egyszerűen nem éreztem benne igazán komfortosan magamat egy idő után, és úgy gondoltam, hogy sokkal jobb lesz nekem, hogyha most kicsit szorosabban a hagyományos népzene felé fordulok, ami egyébként nem tartott sokáig, mert amikor Budapestre kerültem, akkor hamar meghívást kaptam a Makám zenekarba, de az ugye nem egy elektronikus tánczene volt, hanem egy sokkal akusztikusabb hangzásvilág, és verseket, meg különféle nációk népzenéit is felhasználó formáció, illetve hát énekelni kezdtem a vándorvokálban.
Uh-huh. Hányat írunk? Ez milyen év?
Hűha! Ennek most muszáj utána számolni. Úgy van, hogy ez 99-ben volt szerintem, amikor én feljöttem Budapestre.
Uh-huh. Uh-huh. És akkor ott az ELTE után, vagy az ELTE-vel párhuzamosan továbbra is ment az éneklés?
Azzal párhuzamosan, de azért nem volt ez olyan egyszerű indulás, mert aki ide csöppen 250 kilométerről, annak nem állnak nyitva az ajtók, és nem tárt karokkal fogadják, hívogatják, hisz nem is ismerik többnyire azokat azokat a kezdő kis előadókat, akik megérkeznek Budapestre. Úgyhogy például a Vándorvokálba Rumi Laci lévén kerültem be, akivel a Szombathelyi Bábszínházban ismerkedtem meg, ő akkor ott rendezett egy Páfrány virága című darabot, amelyben én voltam a Páfrány virága, egyébként csak inkognitóban, mert a hangom kellett, és a Vasi Népdal stúdióval énekeltünk a darabban, de ő kecskeméti illetőségű volt, ott ismerte Izsák Katát és a Vándorvokát, úgyhogy ő hozott össze bennünket, gondolva, hogy ez egy gyümölcsöző találkozás lesz, és valóban az is lett. 7 évig énekeltem a vokárral, és gyönyörű élményeink voltak.
És ha jól tudom, 95-ben kaptad meg a népművészet ifjú mestere. Jól mondom ezt a titulust?
Igen.
Ez mit jelent pontosan? Azon túl, hogy hosszú, meg hogy valószínűleg meg kell szorítanod emberek kezét, amikor átadják.
De igen, és hogy az ember még ifjú, amikor megkapja, és utána 30 évvel is mindig elhangzik, hogy gyakorlatilag pont amikor én megkaptam ezt a díjat, akkor egy rövid írásos referációt kellett beadni, vagy hogy fogalmazzak, tehát egy rövid kis írást az én küldetéstudatomról és a népzenéhez való viszonyomról, és persze volt egy zenei előadás, amelyben nem csak szólóban énekeltem, hanem a Bogja Népzenei Együttes kísért. De pont amikor megkaptam ezt a díjat, Kallós Zoltán azt mondta, hogy hát hogy adhatnánk oda ezt egy ennyi idős embernek, egy 18 éves embernek, aki még ezért az egészért az égvilágon semmit nem tett.
Oh.
És igaza volt, be kellett vallani, hogy igaza volt, mert bennem volt egy nagy hívás, és nagyon érdekelt ez a világ, de nem tudtam foglalkozni a gyűjtésekkel, annyira kicsi szeletét láttam még ennek a hagyományos kultúrának, és utána egyébként szigorítottak a feltételeken, feljebb vitték az életkorhatárt, és a beadandó írásos dokumentumot is komolyabb feltételekhez, szempontokhoz kötötték. Pont azért, hogy aki ezt a mesteri címet megkapja, annak egy kicsit több köze legyen már ehhez a világhoz, ehhez az örökséghez, hogy tudja, mit kezdjen vele, merre lépjen, hogyan használja.
Ez nagyon-nagyon kedves tőled, és nagyon önkritikus, hogy ezt mondod, hogy ez túl korán jött ez az elismerés. Nem volt ebből feszültség mondjuk ezen a szcénán belül, amiben mozogsz?
Én nem érzékeltem. Szerintem, ha volt is ez irányban kritika, az hozzám nem jutott el. De tulajdonképpen nekem akkor is sokat jelentett, mert hogy egy abszolút felkiáltójel volt számomra, hogy akkor oly módon kell tovább indulni ezen
igen,
az
jó
úton.
Jó úton jársz kb.
Igen, uh-huh. igen. Hogy sokkal tudatosabban foglalkozzak vele, és ne csak a dalokkal, hanem a hagyományos kultúra egészével egy kicsit nem jut eszembe, hogy mondják a kifejezet. Szóval a lényeg az, hogy kicsit komplexebb módon aha. érdemes ránézni erre a hagyományra, mert úgy az ember sokkal többet megért a dalokból is.
Uh-huh, uh-huh. Van valami sajátosság a népdalénekesi hangképzésnek?
Természetesen. Tehát ez egyébként egy remek kérdés, mert van sajátossága, és vannak erre szakzsargonok is, hogy mi az, amit általában a népies hangvétel megkövetel, amit azok az asszonyok, bácsik, gyermekek használtak, akik a hagyományos kultúrában szocializálódtak, és ott tanulták még, és örökítették tovább a dalaikat. Ugye rengeteg gyűjtésünk van, tehát sok ezer felvételünk van népdalokról, így van egy fő csapásnak nevezhető élményünk, akusztikai élményünk ezekből a hangzóanyagokból, és egyébként ez a hangzás némileg természetesen személyenként, területenként persze. picit változik.
Testalkatonként hozzá.
Így van, de mégis azért el lehet különíteni egy popos, egy jazzes, egy klasszikus megszólalástól, nem csak hangképzésben természetesen, hanem díszítményekben, uh-huh. frazírokban is.
De mi a titka? Több az ilyen testben képzett hang? Én nem vagyok énekes, csak azért lehet, hogy ezért kérdezek butát, de hogy mintha nem
tehát... Gyakorlatilag inkább azt mondanám nagyon egyszerűen, hogy az éneklésnek ez a fajtája nagyon közel áll a beszédhanghoz. Tehát amikor az ember ezen az úgymond természetes torokhangján, testhangján, vagy hogy inkább úgy mondják, hogy melhang, tehát hogy amikor én ezen a természetesnek mondott hangján énekel, akkor nagyon közel van a hangja, a hangképzése a beszéd hangjához. És kevésbé használ olyan technikai megoldásokat, akár fejrezonásokat, igen, mint amit mondjuk a klasszikus énekesek használnak, csak azért nem akarok ebben nagyon konkrétan szakmai kifejezésekkel belemenni, mert egyrészt ez egy kicsit még mindig, hogy mondjam, kiaknázatlan terület, vagy nincsenek pontos megfogalmazások sok esetben az adott népi hangképzésre, ráadásul vannak erre igazi szakemberek, akik hangképző tanárok, és mivel én autodidakta módon utánzásos alapon, mint a hagyományban tanultam a népdaléneklést. Valószínűleg nem én tudom a legtökéletesebben kifejteni ezt szakmai nyelven. Miután hangszárgyulladásom lett, még ott Szombathelyen, elmentem egy foniáterhez, aki azt mondta, hogy mondjon le az énekesi pályáról, és Schubertnél komolyabbat ne énekeljen. És akkor kerestem egy hangképző tanárt, Farkas Erzsébet személyében, aki volt olyan drága, hogy meghallgatta az én dalaimat, és hogy nagyjából fülelt, hogy mit csinálok itt a torkommal, ami nagyban eltért a klasszikus hangképzéstől, és megmutatott pár dolgot, hogy ők milyen technikákat használnak, és hogyan tudom egy kicsit ezt a feszített GG-vel képzett hangot könnyíteni, változtatni rajta, hogyan tudom kevésbé terhelni a hangszálaimat. Tudatosította bennem a hangképző szerveknek a működését, és azokat az érzeteket, amivel már ügyesebben és tudatosabban tudom befolyásolni azt, hogy hogyan szeretnék kiadni egy hangot, és hogy hogyan tudok könnyíteni adott esetben a hangszálaim helyzetén.
Te együtt tudok érezni a hangszálaiddal. Valamelyik Pintér Béla darabban hallottam talán azt a sort, hogy egy ilyen zenei wunderkindet kérdeznek, hogy miért nem játszik népzenét, és azt mondja, nem tudom pontosan idézni, de hogy a pentaton skála unalmas. Persze, nyilván ez egy karikatúra, de hogy neked nem unalmas ez a hangrendszer? Vagy nem gondolkodtál sose azon, hogy valami más terület felé elmenjél a népdal éneklésen túl?
Hát egyrészt szerencsére nem csak pentaton dalaink vannak, jó, bár igaz. Ezek nagyon szépek. Ez szerintem mindig úgy működik, hogy amíg az ember a felszínét látja ennek a zenei kultúrának, addig minden olyan egyformának tűnik. És amikor elkezd egy kicsit mélyebben belemenni, de ez más zenei kultúrákra is igaz, akkor érzi meg a határozottabb különbségeket, és hogy mennyire színes ez a világ, mennyire sokféle, és akkor kezdi el igazán boldogítani egy dalnak a 30 féle változata, meg hogy a különböző tájegységeken, területeken milyen különbségekkel szólal meg, vagy különböző énekesek ajkán. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát egyáltalán nem unalmas. Ezzel együtt is én nagyon élveztem, amikor különböző népek, nemzetek dalait tanulhattam, és tanulhatom, mert hogy az újabb kihívásokat és megoldásokat kíván, és egy új hangzás, ami egyrészt új zenei élmény, másrészt új technikai feladat, jó értelembe véve. És úgyhogy ezt mai napig nagyon szeretem, és igazából azt is szeretem, amikor egy kicsit ki lehet lépni a hagyományos zenei kultúra világából, és a versek esetében például nem csak azokat az éneklési technikákat vagy frazírokat használni, amik a népzenében fordulnak elő, hanem esetleg egy picit másokat is, bár nem leszek soha se klasszikus, se jazz énekes, se más műfajú,
de jó néha kipróbálni.
Igen, kicsit bele lehet kóstolni más műfajoknak a sajátosságaival.
Van egy olyan projekted is a Számtalan közül, amelyben Lant kísérettel valami, ha jól emlékszem, az ilyen reneszánsz, vagy
igen.
reneszánsz dalok.
Kónya Istvánnal született a Rutafának sok szép ága albumunk, és én sokáig muzsikáltam együtt Istvánnal, utána pedig egyébként Király Nórával és Kovács Zoltánnal trióban készítettük el a Parallel című lemezt, ami már egy tovább gondolása ennek a világnak. Ez valóban reneszánsz, elsősorban az Istvánnal közös produkció egy reneszánsz korszakhoz nyúl vissza, és olyan dal emlékeket dolgoz fel, amelyeknek megtaláljuk a 20. századi gyűjtésekben a népdalváltozatát, de van korábbi írásos forrásunk, 16-17. Századi források, amelyben szerepelnek ezeknek a dallamoknak változatai, szövegemlékek, és ezért nagyon szépen megszólaltathatóak Lant kísérettel. A Parallel egyébként már nem egy teljesen hagyományos hangzásvilág, mert ott gótikus hárfa van, írbuzuki nagybőgő és két ének, meg egy kis furuja.
Érdekes összeállítás.
Igen, nem maradtunk a hagyományos régi zenei, népzenei hangszerelésnél, és a kitekintés is sokkal bővebb, mert hogy európai vonatkozású, tehát szerepelnek benne mondjuk óportugál kantigák, vagy szép latin nyelvű énekek, és egészen a 13. századig nyúlnak vissza a forrásanyagok.
Nagyon szép. Ha az utcán be van dugva a füled, és zenét hallgatsz, akkor látom, mit szoktál hallgatni?
Bevallom, nincs bedugva a fülem, és nem hallgatok nem. zenét az utcán, nem.
És otthon?
Otthon hallgatok zenét, de teljesen változó a műfaj, és többnyire a család másik négy tagjára vagyok utalva, akik nálam sokkal több zenét szeretnek hallgatni, és a párom egy jazzénekes, szóval a párom egy jazzzenész, jazzbőgős, és Janka nagylányunk pedig más könnyű zenei irányzatokat is nagyon kedvel, az ikrek, ők néptáncra járnak, és ők általában sok esetben népdalokat fújnak, bár ők még konkrétan nem hallgatnak zenét, úgyhogy benyomjuk a magnót, ők elszórakoztatják kiválóan magukat a saját énekükkel. Tehát, hogy műfajilag ez a klasszikustól a könnyű zenéig nagyon sok minden.
Tehát sok mindent fogyasztasz.
Lehet, igen. És mellette nagyon igénylem a csendet. Úgyhogy akkor kimegyek a kertbe, és igazából a természet csendjét nagyon szeretem. Egy jó kirándulásnál, és mondjuk a gyerekekkel ezt nehezebb megvalósítani, mert ők nem annyira hagyják élvezni a természet csendjét.
Mennyire van átpolitizálva a népzenei szcéna, szerinted? Úgy értem, hogy mennyire kötelező egy népzenésznek Vasalbertet olvasnia minden másnap, és hogy egyáltalán mennyire kötődik mondjuk egy adott politikai ideológiához ma Magyarországon a népzenei mozgalom.
Szerintem nagyon sokfélék vagyunk. Valójában vannak, akik népzenészként több mindenben igyekeznek egy hagyományos kultúra, hétköznapi életének elemeit is beemelni a saját hétköznapjaikba, és szeretnek olyan viseletet hordani, ami kötődik, vagy konkrétan az egykori ruházatnak az egyes darabjai vagy motívumokban megjelenik rajta a népi kultúra, és a lakásberendezésben ugyanígy, és vannak, akik ettől, hogy mondjam, a hétköznapjaikban távolabb élnek. Ugyanígy szerintem az, hogy valaki politikailag egy ilyen területen mennyire kötődik egyes oldalakhoz, én ezt mindig magánügynek tekintem. Tehát én ezt nagyon nem szeretem a művészethez és a művészeti tevékenységemhez kötni. Úgyhogy bevallom, hogy nem is nagyon szeretem figyelemmel kísérni, hogy kinek milyen jellegű megnyilatkozásai vannak ezen a téren, mert úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a saját döntése.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, és látszott az arcodon is, hogy picit megfagytál, amikor ezt, de muszáj volt megkérdeznem, mert valahogy nekem kívülállóként az az érzésem, hogy ez valamennyire azért polarizált. A táncház mozgalom az Magyarországon már nem nagyon él, vagy legalábbis a nem tudom, 70-es évekhez képest így a romjaiban gyakorlatilag. Szerinted ez egy nagyon rossz és káros dolog? Vagy volna tér és mód és lehetőség, hogy ezt valamilyen módon fel lehessen éleszteni, hogy közelebb vigyük a népi kultúrát a gyerekekhez, fiatalokhoz?
Uh-huh. Hát az, hogy táncház mozgalom, ez alatt ugye nagyon sok mindent értünk, tehát, hogy nagyon sok minden benne foglaltatik, és lehet, hogy nem olyan módon működnek esetleg a táncházak, mint az induló 70-es években, de azért rengeteg, tehát ugye azért hatalmas ez a táncház mozgalom most is, rengeteg jó népzenei és táncos csapat van, akik ezt hétről hétre nagyon komolyan
tehát ez egy
tanulják,
élő
muzsikálják. Igen, és szerencsére azért még vannak helyszínek, ahol rendszeresen vannak táncházak, és igény is ezekre a táncházakra. Én tudom, hogy ezzel együtt is egy réteg kultúra. Hát sose felejtem el, amikor egyetemista koromban még a Szimplába is volt egy táncház, és éppen a pincéből, ahol a táncház zajlott, felmentünk a felső pulthoz kérni valamit, akkor beszédült oda két ifjú legény, és kérdezték, hogy mi van itt, és akkor az ott bútnál sörözők mondták, nem tudom, lent valami népi durva.
Népi durva?
Népi durva, igen. Tehát, hogy nyilván ma is tudjuk, hogy ez nem mindenkihez jut el, a kulturális örökségünknek ez a hagyománya, bár egyébként a gyerekek szerintem rendkívül fogékonyak. Tehát én akárhány gyerekkoncerten énekelem a dalokat, és játszom a gyerekjátékokat velük, annak ellenére nagyon fogékonyak, hogy sok kisgyerek otthon nem találkozik ilyen típusú dalokkal, vagy az ének órán is esetleg valami kötelező, érvényű, megtanulandó dalnak fogja fel.
Na miért sikerül gyorsan megtalálni a közös hangot a gyerekekkel a népdalok révén? Mi a kulcsa ennek?
Azért attól is függ természetesen, hogy hány évesek a gyerekek, vagy hogy ez egy milyen közösség, de volt sok olyan élményem is, hogy egy általános iskola valamennyi osztálya jelen volt a koncerten, és a nagyokat is be lehetett vonni, és segítettek. Hogy mi a nyitja a titka ennek? Valójában én semmi más dolgot nem látok ebben, mint hogyha nekem sikerül őket emberileg megszólítanom, mert a koncert az általában úgy kezdődik, hogy egy rövid aktuális kértéssel, vagy találós kérdésekkel valamilyen módon szóba elegyedünk, és egy közvetlen kapcsolatba kerülünk, meg én elmondom. A kisebbek nem igénylik, hogy én elmondjam, hogy mit hoztam nekik, őket csak a teljes zenei élmény érdekli. A nagyobbaknál esetleg jó jöhet, ha én elmondom, hogy miért tartom azt fontosnak, amit énekelek, de volt például ilyen előadásunk is Zalaegerszegen, hogy Bartók 15 magyar parasztdal megszólalt népi furujával és az én hangommal karöltve a zongorán, de akkor mondjuk hozzá fűztem bizonyos kérdéseket, mondatokat, hogy tudják-e, hogy a tavaszi szélnek az első dallam lejegyzése az egy 1680-as kódexben található, és hogy nem fogják elhinni, de ez egy orgona tabulatúra. És tudtam mesélni nekik mondjuk a szövegekről, vagy megkérdeztem előtte, hogy felismerik-e a dallamot, ha olyan formában, nem olyan formában éneklem, ahogy az énektankönyvben le van írva. Tehát fel lehet kelteni a kíváncsiságukat.
És tehát a személyes kapcsolódás, úgy érzed, az egy nagyon fontos attribútum ebben.
Így ugye? Van, vagy hogyha mondjuk köthetem ahhoz a dalokat az ő saját személyes élményeikhez, hogy esetleg a nagyszüleik vagy rokonság révén ők találkoztak-e ilyen dalokkal, olyan bácsikkal, nénikkel, akik még a földet művelték, és esetleg közben dudoráztak, vagy énekelte még valakinek a nagymamája ilyen altatót, stb. Esetleg van-e otthon olyan viselet, még a szekrény mélyén valami korábbi darab?
Mik az irányok szerinted, hogy látod ebben a népi kultúrában, hogy az az irány, hogy egyre közelebb kerül az emberekhez, és egyre többen teszik magukévá, vagy pedig pont az ellenkezője, hogy a közönség úgy nagy általánosságban egyre inkább elfordul ettől? Mit érzek ezt?
Természetesen van egy réteg, aki nagyon komolyan foglalkozik a paraszti kultúra hagyományaival, akik erről egyetemen tanulnak, akik nagyon komolyan muzsikálnak vagy táncolnak, akik sokat foglalkoznak az komplexitásában az egykori paraszti kultúra örökségével, és van a nagy közönség, akik közül egy réteg erősen bevonódik, és ők sokat olvasnak erről, szívesen járnak táncházban. Nekik ez egy kikapcsolódási forma, egy valódi kikapcsolódási forma, tehát ők nem karzonkomára mennek, hanem egy fonó táncházba, vagy is, mert az is működik. De hogy mások egy kicsit talán távolabbról szemlélik, de szívesen meghallgatnak egy ilyen jellegű koncertet, ha már nem is tudnak beállni táncolni, vagy úgy érzik, hogy az már azért nem menne nekik, vagy távolabb áll tőlük. Szerintem, és vannak, akik a feldolgozásokban találják meg a kapcsolódási pontot a népzenéhez, vagy a népdalokhoz. Szerintem ez sem ördögtől való, tehát, hogy minden több réteghez eljuthatnak ezek a dalok. Nekem kifejezetten volt olyan élményem, hogy egy animás felvételt hallott egyszer, egy táborban voltunk, elkezdem, egy táborban voltunk, és a kiszolgáló pincérfiúk természetesen kedvesen udvarolgattak az ott lévő fiatal lányoknak, és amikor mondtuk nekik, hogy mi népdalokat éneklünk, hát akkor kacagtak, és nem értették, hogy ezt a mai világban még hogyan lehet csinálni. És egyrészt egész véletlenül előkerült egy anima felvétel, amin nagyon meglepődtek, hogy ez már valamilyen módon hozzájuk is közelebb tud lépni, és hogy milyen jól szólhat esetleg egy más stílusú ének is, egy ilyen modern zenei közegben. Másrészt pedig mutattunk nekik olyan zoborvidéki felelgetős énekeket, amit annak idején a lakodalmi nász nép egymás között felelgetett, amikor a lányt ki akarták kérni a lányos háztól. És azt ígérték a végén, hogy ők nem fogják lekapcsolni a rádiót, hogyha a népzene szól benne.
Hát ez már valami.
Szóval biztos, hogy ezek tyúklépések, és különböző módokon lehet megragadni, megfogni az embereket. Van, aki esetleg a kenyérsütés, vagy pont, hogy a viseletek, vagy az egykori épületek felől közelítés jut egyre érzelmileg is, vagy érdeklődésben közelebb ehhez a kultúrához, de szerintem ez több fronton működik, és egy kicsit átfogóan kell, vagy érdemes nézni.
Na, és te így indultál el a zenéből. Mi az a most futó projekt, vagy mi az a az elkövetkezendő nagy dobás, amire most készülsz, ami folyamatban van?
Hűha,
vagy nevezd meg egyet, hanem a tucat közül.
Úgy van, hogy nyilván vannak kiemelkedő produkciók esetleg az ember életében, de néha csak utólag derül ki, hogy ez kiemelkedő volt, mert hogy folyamatos munka van. Tehát mindig vannak új ötletek és vágyak, azoknak a megvalósítása, tehát nemrég április 11-én Laczfi Jánossal volt egy közös Nagy László műsorunk, amiben nagyon-nagyon sok energiát, időt, szeretetet és hangot tettünk. Azt nagyon remélem, hogy még így a Nagy László év kapcsán sor kerül további ilyen koncertekre és közös műsorra Jánossal. De mellettem nemrég született meg az új gyerekeknek szóló produkciónk, a Lepedőcske Párnocska, ami elsősorban a lakodalom, gyereklakodalom motivumait dolgozza fel. Ugyanakkor, hát nem régi egyébként ez a paralel album sem, és az én, hogy mondjam, kutakodási vágyam ezen a területen, hogy az európai szálakat egy kicsit összekössem a magyar népdalokkal, és hogy a korábbi századok kulturális örökségeit összekapcsoljam a népzenei hagyomány vagy gyűjtéseknek a dalaival, ami természetesen nem az én találmányom, hisz ezeket mind kutatók fedezték fel, és évtizedek munkájával ásták elő, hanem én megpróbálom olyan módon prezentálni ezeket, hogy egy kívülálló számára, tehát a nagy közönség számára is befogadható, izgalmas, informatív legyen. Úgyhogy hát mindig van folyamatos munka. Mellettem most a Cimbali Bandbe kaptam meghívást, az Animával idén vagy 10-szer vendégeskedem, és mellette a népzene tanszéken tanítom, most lesznek az évvégi vizsgák, a diplomakoncertek, szóval így elég sűrű az élet.
Jó van, hát köszönöm szépen. Ennyi lett volna, nem is húzzuk nagyon tovább köszönöm az időt, mert Szilvinek pont órája lesz. Úgyhogy ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek is köszönjük a figyelmet. Ez volt a Selfie. Én Nagy András vagyok. Viszontlátásra. Köszönöm.